Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretett testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén fennálló énekként énekeljük el a 164. dicséret első és második verszakait. A 164. dicséret így kezdődik. Kegyes Jézus, itt vagyunk. Elfoglalva, énekeljük el a 274. dicséret első, második és harmadik verszakait. A 274. dicséret így kezdődik, ki Istenének átad mindent.
Thank you.
maradva hallgassuk meg a Heidelbergi KT mai úrnapjára szóló kérdéseit és feleleteit.
Hetedik úrnapja, 20. kérdés. Ugyanúgy üdvözül-e Krisztus által minden ember, ahogyan Ádám által elveszett? Nem. Csak azok üdvözülnek, akiket Isten igaz hitáltal Krisztusba oltott, s akik az ő jó téteményeit elfogadják. 21. kérdés. Mi az igaz hit? Az igaz hit ismeret, amelynél fogva igaznak tartom mindazt, amit Isten az ő igéjében nekünk kijelentett. Ám egyúttal szívvéli bizalom is, amelyet a Szentlélek ébreszt bennem az evangélium által, hogy Isten nem csak másoknak, hanem nekem is bűnbocsánatot, örök igazságot és üdvösséget ajándékoz ingyen kegyelméből, egyedül Krisztus érdeméért. Mit higgyen a keresztény ember? Mindazt, amit Isten az evangéliumban nekünk megígért, s amit az apostoli hitvallás keresztény hitünk egyetemes és szilárd tételeiként összefoglalt. 23. kérdés. Hogyan szól ez a hitvallás? Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszem az egyetemes keresztény Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
Köszönjük szépen. Szeretett testvéreim, hallgassuk meg a mai napra rendelt igét. Az Úr tegye áldottá az ő igéjének meghallását és szívünk befogadását. A mai ige Máté evangéliumának 14. fejezetében, a 13-tól a 21-ig tartó verszakokban így szól hozzánk. És mikor ezt meghallotta Jézus, elméne onnét hajón egy puszta helyre egyedül. A sokaság pedig ezt hallva gyalog követé őt a városokból. És kimenvén Jézus látta nagy sokaságot, és megszánná őket, és azoknak betegeit meggyógyítá. Mikor pedig esteledék, hozzámenének az ő tanítványai mondván, puszta hely ez, és az idő már elmúlt. Bocsásd el a sokaságot, hogy menjenek el a falvakba, és vegyenek maguknak eleséget. Jézus pedig mondanékik, nem szükség elmenniük, adjatok nékik ti enniük. Azok pedig mondának néki, nincsen itt csupán 5 kenyerünk és 2 halunk. Ő pedig mondta, hozzátok azokat ide hozzám. És mikor megparancsolá a sokaságnak, hogy üljenek le a fűre, vevé az 5 kenyeret és 2 halat, és szemeit az égre emelvén, hálákat ada. És megszegvén a kenyereket adá a tanítványoknak, a tanítványok pedig a sokaságnak. És mindnyájan evének és megelégedének. És felszédejék a maradék darabokat 12 teli kosárral. Akik pedig ettek vala, mint egy 5000-en valának férfiak, asszonyokon és gyermekeken kívül.
Jöjjetek testvéreim, imádkozzunk! Urunk, mennyei édesatyánk, áldunk és magasztalunk téged. Légy áldott a mai reggelért, a mai úrnapja ajándékáért. Köszönjük, hogy te minden hűtlenségünk, lázadásunk ellenére újra és újra hívsz minket a veled való közösségre, hogy igéden keresztül találkozzunk veled. Te keresel minket, hogy hallgassunk téged. Szólíts meg most is, igéden keresztül. Nyisd ki az értelmünket, érintsd meg az érzelmeinket, hogy rád figyeljünk, és a te áldó szavadra. Teremts bennünk tiszta szívet, és az erős lelket újítsd meg bennünk, szent lelked által. Légy itt közöttünk, és végezd el azt a csodát, hogy meghalljuk és megértsünk téged. Engedd, hogy igéd igazságát megtapasztalhassuk az életünkben. Nálad mindenre van megoldás, nincs lehetetlen. Ahányan vagyunk, annyiféle teherrel, megoldatlan problémával küzdünk. Szabadításodra várunk. Munkálkodj bennünk, szent lelked által. Hallgass meg a mi imádságunkat, és áldj meg minket a te igéddel. Amen.
Szeretett testvéreim, mielőtt az ige hirdetésre készülnénk, a gyerekek lemennek a gyülekezeti templomba, gyülekezeti terembe, gyermekisten tiszteletre. Mi pedig készülünk az ige hirdetésre, a 294. dicséret első verszakával, amely így kezdődik, Jézus vigasságom. Szeretett testvéreim, az az ige, amelynek alapján bizonyságot szeretnék tenni előttetek, írva található az előbb felolvasott ige szakaszban, Máté evangéliuma 14. fejezetében, a 16. és a 18. versszakokban eképpen. Jézus pedig mondanékik, nem szükség elmenni ők, adjatok nékik ti enni. Ő pedig mondta, hozzátok oda ide azokat hozzám. Szeretett testvéreim, a mai igénk a kenyér megszaporításának csodájáról szól, a kenyér becsületéről. Mind a négy evangéliumban szerepel ez a történet, és mindegyik mást emel ki ebből a történetből. Mi most Máté evangéliuma szerint követjük ezt az igét. Az előzményekben, a felolvasott igeszakasz legvégén Jézust arról értesítik keresztelő János tanítványai, hogy Heródes lefejeztette Jánost. János az Úr eljövetelének készítője volt. Ő hirdette, térjetek meg, mert elközelgett az Isten országa. Ő volt az utolsó ószövetségi proféta, aki jövendölte a messiás érkezését. Keresztelő János keresztelte meg Jézust a Jordán vizében, és nem utolsó sorban János
és Jézus unokatestvérek voltak, rokonok voltak. Már a magzatkorukban találkoztak, Mária és Erzsébet találkozásánál, látogatásánál. Jézus tehát gyászol, és a fájdalmaival küzd, valóságos emberként. Megrendült, szomorú állapotban volt, és szeretett volna elvonulni, egyedül lenni. Emberi jelenség ez. Ha valami nagyon fáj, a gyengének érezzük magunkat, csendre, nyugalomra vágyunk. Elvonulni a világ szeme elől, hogy senki ne lásson. Ismerjük Jézus gyászoló fájdalmát más történetből is, amikor Lázárt siratta. Jézus pontosan ismerte a mi emberi érzéseinket, a fájdalmunkat, ismerte a gyász égető fájdalmát és érzését. Szeretett volna tehát egy kis nyugalmat maga körül, és elvonult a pusztaságba, ahogy az írás írja. De a sokaság ezt meghallotta, és követték őt. Követték őt, mert az ő vigasztaló, erőt adó tanításait, beszédét akarták hallani. Mert ők is mindannyian megértésre és gyógyulásra vártak, ahogy mi is. Mi is ezért jövünk ide a templomba, hogy az ő igényén keresztül erőt merítsünk és gyógyulást kapjunk. Jézus ezt megértette, és amikor meglátta őket, megszánta őket, elkezdte gyógyítani a betegeiket, elkezdte őket tanítani, és beszélgetett velük. Ők pedig itták a szavait. De közben beesteledett, és a tanítványok oda mentek hozzá, és figyelmeztették őt: Uram, bocsásd el őket, nagyon puszta ez a hely, és itt nem található semmi élelem. Hadd menjenek a falvakba, ahol találnak maguknak valamit. Igazi emberi mentalitás. Menjenek, egyenek, ahol tudnak, keressék meg a maguknak valót, tegyenek, amit akarnak. Ez itt úgyis teljesen megoldhatatlan, meg amúgy is már mi is éppen elég fáradtak, és éhesek is vagyunk. Szeretnénk már lepihenni. Ez volt a tanítványok gondolata, hozzáállása. Mondhatták volna ugyanazt is Jézusnak: Urunk, adj nekik enni, te megteheted, neked van rá hatalmad. Megtapasztalták már korábban Jézus csodatételeit. Kánában a mennyegző a vizet borrá változtatta. Gyógyító csodákat tett, lecsendesítette a vihart, lecsendesítette a tengert. Tudták, hogy Jézus számára nincs lehetetlen. De Jézus a legnagyobb meglepetésükre azt mondta nekik: nem kell elmenniük, hanem ti adjatok nekik enni. Hogyan? Hiszen összesen 5 kenyerünk van és 2 halunk. Csak a férfiak voltak 5000-en, és még ott voltak az asszonyok és a gyerekek. Ez a kis adag még 2 embernek is kevés. De Jézus azt mondta: hozzátok ide hozzám. És az ő kezében az a kis hal és az a néhány kis kenyér megsokasodott. Hogy ez miként történt, ezt nem tudjuk. Ez az ő titka, mert benne a Teremtő Isten munkálkodott. A teremtés maga is egy nagy titok, az ő működő csodája, misztériuma. Nem látta senki, hogy mi történt, mint ahogy azt sem látta senki, hogy jött ki a sírból húsvétkor. Az Úr teremtő csodája titok marad előttünk. Ez az ő titka, mi csak az eredményt és a gyümölcsét látjuk. És ez így van jól. És itt is ez történt. A semmiből egy egész sokaság lakott jól, sőt, még maradt 12 kosár is. Egy dolgot azonban mégis észrevehetünk és megfigyelhetünk. Jézus mielőtt cselekedett, mielőtt cselekszik, csendben van és az Atyára figyel. Felnéz az égbe, a mennybe, csendben van, és hálákat ad. Előtte is, utána is. Szemeit az égre emeli. A mai rohanó világunkban ez hiányzik a legjobban. Egy kicsit elcsendesedni, csendben lenni, megállni, Istenre figyelni, Jézusra figyelni. De ehhez bizony csendre lenne szükség. Olyan zűrzavart, hangzavart keltünk magunk körül sokszor, mintha félnénk a csendtől, félnénk a saját gondolatainktól. Ebben a gyorsulásban szétrobban a világ, az élet szépsége, és felborul az életrendje. Mert Istenre figyelni csak csendben lehet. Imádkozni csak csendben lehet. Jézus, mielőtt elkezdte a működését, kiment a pusztába, böjtölt és imádkozott. Ott kísértette meg a sátán. Az Atya erejét kérte, ott is. Ő, az Isten fia, a pusztaságban, a csendben, mert így érte el az Atyát. A másik problémánk, hogy nem is nagyon merünk mi ráhagyatkozni Istenre. Nem is nagyon merünk ráhagyatkozni Jézusra, Jézus teremtő erejére, Jézus önzetlen segítségére. Majd én megcsinálom. Az a biztos, amit a magam kezébe veszek. Így gondoljuk sokszor, nagyon sokszor a szívünk mélyén. Sajnos nem úgy kezdjük el a dolgainkat, hogy elcsendesedve Istenre figyelnénk. Adja az ő bölcs vezetését, a jó gondolatokat, amiket sehol máshol nem tudunk beszerezni, hogy ő végezze el bennünk azt, amit akar, és a békességét adja nekünk, amire igazán szükségünk van. Különösen akkor, ha felborul egy tervünk, elképzelésünk, és meginog alattunk a talaj. Az ő békessége kell ahhoz, hogy ilyen helyzetekben talpon maradhassunk. A nagy dolgok mindig csendben történnek. A bennünk létrejövő változásokra, csendre, nyugalomra, békességre van szükség. A csendben sokasodik az erő. A történet elején azt olvastuk, hogy amikor Jézus elvonult, és a sokaság ezt meghallotta, kileste, és utána mentek. És amikor Jézus meglátta, hogy ott vannak, kiment eléjük, és örült nekik. Örömmel fogadta őket. Nem azt mondta, hagyjatok, menjetek vissza, most nem akarok veletek foglalkozni, gyászolok, és magányra vágyom. Nem, ő nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem azért, hogy ő szolgáljon, és az életét adja értünk. Látta rajtuk, mennyi terhet cipelnek, mennyi kérdéssel küszködnek, mennyi probléma van az életükben, ami körüllengi őket, és vitték a betegeiket is. És Jézus félretette a magánéletét, félretette a fájdalmát, és örült nekik. Beszélgetni kezdett velük, gyógyította a lelki és a fizikai sebeiket. Milyen sértésnek vesszük, ha éppen akkor szólal meg a telefon, amikor egy filmet nézünk. Ha akkor kér tőlünk segítséget valaki, amikor éppen pihenni szeretnénk. Ha készülünk egy programra, de mégis megváltozik, mert valaki segítséget kér tőlünk, amit bizony meg kell tennünk. És nincs is hozzá semmi kedvünk. Hol vagyunk mi testvérek? Attól a jézusi lelkülettől, hogy örülni tudnánk annak, ha éppen megzavar minket valaki valamiben. Jézusnál azt látjuk végig ebben a történetben, hogy ura maradt a helyzetnek. Amikor a tanítványok azt mondják, azt tanácsolják neki, hogy mit csináljon, nem háborodik fel, ti akarjátok nekem megmondani, hogy mit tegyek? Hanem nyugodtan, végighallgatja őket, türelmesen, pedig ő már régen tudja, hogy mi lesz a megoldás. Akkor is nyugodt maradt, amikor odavitték elé az 5 kenyeret és a 2 halat. Jézus nem esett pánikba. Most mi lesz ezzel a sok emberrel? 5000 férfi, plusz az asszonyok, és a gyerekek. Hogy lehet kezelni egy ilyen tömeget? Megmondom őszintén, én, mint háziasszony, amikor családi együttlét van, és 18-an vagyunk, sokszor akkor is megijedek. Hogy ülnek le, hogy fogom őket kiszolgálni, hogy fogjuk ezt az egészet megoldani. De Jézus nem ijedt meg. Nem riasztotta a lehetetlen vállalkozás esélye, hanem ő cselekedett. Ő mindig cselekszik. Szemeit az égre emeli, hálát ad, és megszegte a kenyeret. És mindenki, ahogy hallottuk abban az írásban, mindenki megelégedett. Jól lakott és megnyugodott. Nem véletlen, hogy féltek a farizeusok és a hatalom Jézustól, mert őt mindig nagy sokaság vette körül. Hiszen, ha csak a tanítványaival indult el valahová, már akkor is 13-an voltak. Nem volt olyan régen, és azt hiszem, sokan emlékezünk erre az időre, amikor ha 3-4 ember megállt, és elkezdtek beszélgetni, a rendőrök már ott voltak, és igazoltatták őket, hogy miért gyülekeznek. A hatalom mindig félt és fél ma is a tömegektől, a sokaságtól. Ahogy elképzeltem ezt a jelenetet, teljesen lehetetlennek láttam én is, képzeltem én is a leültetésüket, a kenyér és a hal kiosztását. Sokszor látni olyan felvételeket, képeket, amikor nagyon nehéz helyzetben, például földrengésnél, vagy háborús övezetben megérkezik a segítség, és az emberek megrohamozzák az élelmet, vizet szállító konvojokat. Sokszor ők maguk teszik lehetetlenné, hogy minél előbb vízhez és élelemhez jussanak. Itt semmilyen nem történt. Az 5000, illetve mondhatjuk nyugodtan, hogy 8000 ember, hiszen az asszonyok és a gyerekek nem voltak benne ebben az 5000-ben, teljesen nyugodtak voltak, nem volt semmi atrocitás, nem volt semmi nyugtalanság, hanem szépen, nyugodtan vártak a sorukra. Igen, mert Jézus előtte rendbe tette a lelkeiket, gyógyította őket, és egész nap tanította. Ettek, nyugodtak voltak, megelégítettek. És amikor már mindenki jól lakott, Jézus szólt a tanítványainak, kérte őket, hogy szedjék össze a maradékot, ami 12 kosár lett, hogy semmi el ne vesszen. Amit az Úr megáldott, abból soha semmi el ne vesszen. Jézus nem csak a lelkükről gondoskodott, hanem a kenyérről is. Így tanította őket korábban is imádkozni. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és ő megadta, megadja ma is, ha hittel kérünk. János evangéliumában azt olvassuk ugyanerről a történettől, hogy miután mindenki jól lakott, elkezdtek beszélgetni, és azt mondta egyik a másiknak, hát ez az a próféta, ez az a messiás, akit ígért nekünk az írás. Ilyen király kell nekünk. Mielőtt bármit tettek volna, Jézus elment újra, visszavonult és imádkozott. Nem kellett őt királlyá választani, mert ő már régen az volt, a királyok királya. Csak nem úgy, ahogy gondolták, és nem olyan, ahogy sokszor mi is gondoljuk. Neki nem kell megmondani, hogy mit tegyen, mert mindenek felett áll. Ő az Úr Krisztus, a Teremtő Isten fia, aki egy az Atyával, ahogy mondta is, én és az Atya egyek vagyunk. Aztán a tanítványoknak a legnagyobb megdöbbenésükre Jézus azt mondta, ti adjatok nekik enni. Mit jelent ez? A történetben ezt a nagy sokaságot ki kellett elégíteni. De hogy is történt? Jézus hálát adott, és isteni erejével megsokasította azt a keveset, ami volt. A tanítványok oda mentek Jézushoz, üresen, üres kézzel, és vitték azt tovább, amit Jézus megsokasított. Újra oda mentek hozzá, üres kézzel, és vitték tovább azt a többieknek, amit ő megsogasított. Mi is így jövünk, testvéreim. Üresen, semmit nem hozva. Ő sokasítja meg bennünk a lehetőséget, a szeretetet, a hitet, a kitartást, az erőt, hogy tovább tudjuk adni másoknak. Hogy tovább tudjuk adni azt a kincset, aminek mi már a nyertesei vagyunk. Hogy is állunk mi ehhez a kérdéshez? Hogy viszonyulunk a lelki éhezőkhöz, a keresőkhöz? Mi már kaptunk, de hogy adjuk tovább? Jézus pedig konkrétan ezt kéri, ti adjatok nekik enni. De miből? Abból, ami van. Meddig megyünk el Jézussal? Mert a történet nem várt fordulata az volt, amikor Jézus azt mondta, adjatok. Amikor legelőször olvastam ezt a történetet, én is olyan kikerekedett szemmel olvastam, ahogy el tudom képzelni, a tanítványok is így viszonyultak hozzá, amikor ezt meghallották. Sokszor a családon belül is milyen nehéz teljesíteni. Észrevenni, hogy a másik, aki mellettünk van, annak éppen arra lenne szüksége, hogy meghallgassam, hogy leüljek vele beszélni. Szüksége van rám. Akkor is, amikor már a legszívesebben visszahúzódnék, és pihennék én is. Visszabújnék a komfortzónámba. Vagy éppen orvoshoz kell kísérni a másikat, mert fél, vagy nincs ereje. Otthon maradnék, de meg kell látogatni valakit a kórházban, vagy az otthonában. Számolgatunk, tervezgetünk, ahogy a tanítványok is. 200 dinárunk van, Uram, hát mire lenne ez elég? Semmire sem. Emberileg biztos, hogy nem elég. Szeretünk panaszkodni, szeretjük sajnálgatni magunkat. Ez is kellene, meg az is. A másiknak van, nekem nincs. Nincs ez, hiányzik az. Azt nézzük, azt keressük, ami nincs. Közben megfeledkezünk arról, ami a miénk. Nem tudunk igazán örülni annak, ami már a miénk. A másikat nézzük, a másikat irigyeljük, és azzal, amivel mi rendelkezünk, azért nem tudunk igazán, őszintén hálát adni. Jézus arra akar tanítani minket, ezen az igén keresztül, hogy először is vegyük észre, mennyi mindenünk van, milyen gazdagok vagyunk. Ne más után vágyakozzunk, hanem azért legyünk hálásak, ami már a miénk. Meg akar tanítani minket arra, hogy ha hittel végezünk valamit, azon mindig áldás van. Arra akar tanítani, hogy ahol a saját tehetségünknek, a saját rátermettségünknek, az erőnknek vége van, ott kezdődik az ő kegyelme. Ott kezdődik az ő csodája, az ő szaporítása, ahol már emberileg lehetetlen, amikor mi már kevesek vagyunk. Ott mutatkozik meg az ő dicsősége. Igen, sok mindenünk van, de az sokszor kevés. Kevés a szeretetünk, a türelmünk, a hitünk. Igaz, valljuk be őszintén, sokszor azoknak ejtjük a legmélyebb sebeket, akiket szeretünk. Szeretjük, nem is akarjuk, de mégis így történik. A szeretet kapcsolatainkban, a házasságban, szülő-gyerek kapcsolatban, de sok sebejt ejtünk egymáson, pedig igazán nem akarjuk. De sok meggondolatlan szót vágunk oda egymásnak, mondunk ki olyanokat, amit aztán azonnal megbánunk. Mert elfogyott a türelem, elfogyott az erő, elfogyott az egymás iránti megértés. Jézus azt mondta, ahogy folytatódik az ige, hozzátok azokat ide hozzám. Hozzátok ide hozzám a türelmetlenséget, a sebzett szívet. Hozd a kételkedő hitedet, a szorongásodat, a félelmedet. Jézus azt mondja, hozd. Hozzátok ide hozzám, és én elveszem, megsokasítom, a félelmedet elveszem, az erődet megsokasítom. Úgy teszek csodát, hogy ti is részesei legyetek annak, hogy amikor valaki rászorul, akkor tovább tudjatok adni. Amikor Isten kiválaszt minket egy feladatra, úgy nem úgy választ, mint ahogy azt mi tennénk. Ha szépen beszél valaki, akkor nem azt mondja, hogy ez szép, nagyon szépen beszélsz, akkor te szónokolj, mondj el te egy beszédet. Vagy ha te erős vagy, vedd a válladra a terheket. Ő nem így választ. Ő Mózest választotta, hogy menjen el a fáraó elé, és kérje a nép elbocsátását. Mózest választotta, aki nem tudott beszélni. Dadogott. Mózes teljesen kétségbe esett. De az Úr csak annyit mondott, én veled leszek. Dávid hadászati szempontból olyan reménytelen csatákat gyert meg, ami hadászatilag és emberileg is reménytelen lett volna. De ő az összes csatát megnyerte, mert az Úr vele volt. És ez itt a lényeg, testvéreim. Ez a veled leszek. Ez a lényeg. Mert ha ő velünk van, akkor minden lehetséges. Ő úgy tesz csodát rajtunk keresztül, hogy mi is részesei lehessünk ezeknek a csodáknak. Ebben a történetben kenyeret adott az éhezőknek, a rászorulóknak, és azt kéri, azt akarja, hogy mi is az eszközei legyünk. Vegyük észre azt, kinek mire van szüksége, és cselekedjünk, ahogy ő is tette. Nem csak a saját erőnkből, hanem neki átengedve magunkat, amink van, mert ő azt a keveset is megsokasítja. Amikor látjuk, érezzük, már elfogy az erő, ezt már nem tudom megtenni, ehhez én már nagyon kevés vagyok. Uram, segíts! És megtörténik a csoda, mert Isten munkálkodik, táplál, életet ment, gondoskodik, és megtapasztalhatjuk mindannyian, hogy amivel mi rendelkezünk, az ugyan kevés, de az Úr kezében mindenre elég, és ez elég is nekünk. Neki mindig annyi van, amelyre szükségünk van, és még több is, ahogy láthattuk ebből a történetből. Nála bőven jutott mindenkinek, és még maradt is. Ott, ahol szinte semmi nem volt. Ott, ahol mindenki fáradt volt, kimerült, és lehetetlen helyzet előtt álltak. Az ő hatalma az ilyen lehetetlen helyzekben nyilvánul meg igazán. Szánjuk oda az életünket, az időnket, azt a keveset, ami van. Ha arra hív minket, hogy nekünk adni kell, akkor adni kell, akkor adjunk. De nem vagyunk egyedül, ezt soha ne felejtsük el. Nem vagyunk egyedül, ha őszinte bocsánatot kell adnunk a másiknak, de mi erre képtelenek vagyunk. Ha szeretni kell a másikat, de már a szeretetünk is elfogyott. Csak vigyük oda hozzá azt, amink van. Ott megszaporodhat, rendelkezzen vele ő, hogy rajtunk keresztül megmutathassa az ő isteni erejét, szeretetét, hatalmát. Hogy működjön az ő csodatévő hatalma az életünkben. Mert minden jó adomány és minden tökéletes ajándék onnan felülről, a világosság atyától száll alá. Ámen. Szeretett testvéreim, válaszoljunk Isten igéjére. Az előbb elkezdett dicséret, a 294. dicséret második verszakával, amely így kezdődik, Jézus menedékem.
Thank you.
csendesedjünk el, testvéreim, és vigyük Isten elé kéréseinket és kívánságainkat. Amen. Imádkozzunk együtt is. Urunk, mennyei édesatyánk, megvalljuk előtted, hogy sokszor csak azt tesszük, ami nem zökkent minket a kényelmünkből, amiért nem kell túl nagy áldozatot hoznunk. Sokszor nem szánjuk az időnket másra, hogy másoknak adhassuk. Nem vesszük észre a másik szenvedését, fáradtságát, hanem önző módon a saját dolgainkkal vagyunk elfoglalva. Nyisd ki a szemünket, hogy láthassuk a szükséget, a hívást, a te akaratodat. Erősítsd a mi gyengeségeinket. Adj nekünk alázatos szívet, hogy neked engedelmeskedjünk. Adj nekünk vigasztalást, amikor gyengék vagyunk, és erősíts minket. Édesatyánk, eléd hozom a betegeinket, akik nem lehetnek itt közöttünk. Elsősorban gyülekezetünk lelkészéért imádkozunk, gyógyítsd meg őt, építsd fel, erősítsd meg, erősítsd fel, hogy itt szolgálhasson közöttünk. Eléd hozom a gyászolókat, enyhítsd az ő fájdalmukat. Te vagy egyedül az, aki a fájdalmat, a hiányt be tudott tölteni. Taníts minket, hogy engedelmes szívhez jussunk. Nekünk korlátaink vannak, neked végtelen hatalmad. Tégy csodát bennünk, és rajtunk keresztül is, szent lelked által. Édesatyánk, eléd hozom a mi gyülekezetünket, gyülekezetünk életét, egyházunk és országunk vezetőit. Bölcsességed által te vezesd őket. Légy ott döntéseiknél, ne hagyd őket magukra. Ne felejtkezz el a te keresztény népedről, az üldözött keresztényekről. Enyhítsd az ő szenvedéseiket, könyörülj rajtuk. És eléd hozom magyarságunkat, édes hazánkat. Könyörülj rajtunk, mindannyiunkon. Szent fiadért, a Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg minket. Ámen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen. Előttök behozom az adakozást, tudva, hogy a jószívű adakozót szereti és megáldja az Úr. Szeretném az hirdetéseket is elmondani. A következő héten megtartjuk a rendszeres alkalmainkat. Szerdán délelőtt bibliaóra lesz itt a gyülekezeti teremben, este 18 órakor pedig az Aquincumi iskolában. Szerdán 19 óra 15-kor, ha a nagy tiszteletű állapota már olyan lesz, akkor zoomos bibliaóra lesz. 17-én 18 órakor lesz egy közös gyülekezeti teázás, ami összefügg a házasság hete alkalmaival. Az elmúlt héten, február 10-én Ravatalnál álltunk meg, ahol elköszöntünk,
dr. Rákóczi István professzor úrtól, orvostól, aki 81 éves korában költözött haza az örök hazába. Szeretett testvéreim, most a hirdetések végén biztosan tudjuk, és ha már hallottuk is, hirdettük is, a házasság hete kezdődik ezen a mai napon. És a házasságért szeretnénk imádkozni, és megáldani az imádság végén a házaspárokat. Azt mondta az Úr a Mózes első könyvében, nem jó az embernek egyedül lenni, szerzett neki segítőtársat, hozzáillőt. A házasság Isten ajándéka. Két ember felelősségét jelenti egymás iránt. Biztonságos és meghitt közösséget. A házasságban megtapasztalhatjuk a feltétel nélküli szeretet, hűség és őszinte megbocsátás értékeit. Azt mondta az Úr, szaporodjatok és sokasodjatok, töltsétek be a földet. Ezért a férfi elhagyja apját és anyját, és ragaszkodik feleségéhez, és lesznek egy testé. Egy testé, a két ember. Az évezredek múlása és a legújabb szabadszellemi irányzatok sem gyengíthették meg Isten törvényét. Ugyan megtesznek érte mindent, sajnos világjelenség, amit látunk. Egyedül élni, más neműekkel élni, de nem házasságban. Édesatyánk, kérünk téged, innen kérünk, szabj határt ennek. Különösen az egyneműek házasságának, mert a házasság férfi és nő szent kapcsolata, ahogy azt az Úr rendelte. A házasság az a közeg, ahol a gyerekeinket, a gyermekeket nyugalomban és biztonságban lehet nevelni, ahol felnőnek és fejlődnek. A gyermek, ahogy a házasság is, Isten ajándéka és áldása. A házasságban természetesen, ugyanúgy, mint az életben, vannak, és lehetnek is surlódások, félreértések, válságok. Ilyenkor kell egymás kezét még erősebben fogni, és kérni az Urat, hogy kivezessen minket ebből az áldatlan helyzetből, hogy adjon erőt egymás tiszteletére, egymás problémáinak megértésére. Azt mondta az Úr, szenvedjétek el egymás szeretetben. Ő nagyon jól tudta, hogy sokszor nem olyan könnyű együtt egymással élni. Vannak ilyen időszakok, és valóban az Úr segítsége kell ahhoz, hogy el tudjuk hordozni egymás terheit. Imádkozunk most azokért is, akik már nem élhetnek együtt a társaikkal, mert valamelyik elment a minden élők útján. De imádkozunk a házasulandókért, akik még a házasság előtt vannak. Kérjük, Uram, segítsd őket abban, hogy merjék egész életüket a párjaikkal együtt rád bízni. Édesatyánk, te biztattál minket imádságra. Szüntelenül imádkozzatok. Az imádság az a lehetőség, amikor kapcsolatban vagyunk az Úrral, amikor kapcsolatban lehetünk veled. Így kérünk, hallgass meg a kéréseinkkel, fogadd el a mi hálaadásainkat, és bocsáss meg a mi botlásainkat. Maradj velünk, és áldj meg minket. Így kérünk, áld meg a házasság hete alkalmait. Amen. És most Istennek népe, áldjon meg titeket az Úr, és őrizzen meg titeket. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját rajtatok, és könyörüljön rajtatok. Fordítsa az Úr az ő áldó tekintetét tireátok, és adjon nektek békességet. Amen. Énekeljük el a záró énekünket, a 398. dicséret első, második és harmadik verszakait, amelyik így kezdődik: Úr lesz a Jézus mindenütt. Nemzeti imádságunk előtt vegyük az áldást, mert hogy az előző áldás a házasságnak szólt. Áldjon meg titeket az Atya Isten, aki az életet adta. Áldjon meg titeket a Fiú Isten, aki az életét adta. Áldjon meg titeket a Szentlélek Isten, aki az új életet adja. Ámen.